Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, most a 327. dicséretünk 4 versét énekeljük. A 327. dicséretünknek tehát az első 4 versét, illetve ez az összes verse tulajdonképpen: ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz Betlehembe, jöjjetek el. Hallgassuk a mi Urunk Jézus Krisztus születésének történetét, úgy, ahogy ezt Lukács evangélista elénk adja, evangéliumának második fejezetében, az első 20 versben, eképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzen nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő ígéjét, és segítsen meg bennünket, hogy megértői, megtartói is lehessünk annak. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, örömmel állunk meg a te szent színed előtt, mert hisszük, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Noha talán olyan sok minden terheli meg a mi szívünket, mégis megköszönjük neked hálaadással, hogy hozzád jöhetünk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem kell magányosnak lennünk, hanem ismerhetünk téged, életnek és halálnak urát, mindenható Istent, aki közösséget vállaltál velünk a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által, és aki nagyobb vagy mindannál, ami bennünket fenyeget, ami bennünket mélybe taszítana. Köszönjük, hogy mindenható Úr vagy, aki meg tudod menteni a hozzád folyamodókat. Ezért öröm nekünk az, hogy hozzád jöhetünk, hogy veled lehet találkozásunk. Arra kérünk téged, aki ismered a mi szíveinket, gondolatainkat, aki ismered a mi útjainkat, amelyeken járunk, hogy légy segítségül nekünk. Tanácsolj bennünket most ez órában, ígéd által. Beszélj a mi szívünkre, hogy ahogyan te szerettél bennünket, és szeretsz egyen-egyenként mindannyiunkat, úgy tudjunk mi is viszont szeretni téged. Urunk, könyörülj meg rajtunk, és tégy alkalmassá arra, hogy ígédet meghalljuk, szívünkbe fogadjuk, és tégy még arra is alkalmassá, hogy mindazt, amire te tanítasz, megcselekedjük. Így jövünk te hozzád, a mindenhatóhoz, a kegyelmeshez, a szerető Istenhez, azzal az őszinte reménységgel, hogy nem hagysz bennünket megszégyenülni hitünkben. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvéreim, helyünket foglaljuk el, és a Barna énekes könyvünkből énekeljük most a következő énekünket. A padokban találhatóak ezek a Barna énekes könyvek, és a 704-es énekünket fogjuk belőle énekelni mind a négy versével. A 704-es dicséretünk, első verse így kezdődik, mennyből az angyal lejött hozzátok. Kedves testvéreim, Istennek igéjét Jakab apostol leveléből olvasom közöttetek. Jakab apostol levelének második fejezetéből a 14., valamint a 17. versekből. Jakab apostol levelének második fejezetében a 14., valamint a 17. vers így szól. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy a karácsonyi történet elmaradhatatlan mellékszereplői a pásztorok. Noha úgy érzem, hogy sokszor a népi játékokban, az úgynevezett betlehemesekben a pásztorok főszereplőkké válnak, de soha ne felejtsük el, az karácsonynak egy főszereplője van, ez az, aki a legkisebb ottan karácsonykor, akinek még nincsen hallható szava, ami Urunk Jézus Krisztus. És mindenki, aki mellette van, csak mellék szereplő. Tegnap beszéltem nektek a főszereplőről, Jézus Krisztusról, a mennyei atyáról. Ma szeretnék szólni ezekről a mellékszereplőkről, a pásztorokról, mert olyan mellékszereplők ők, akiknek azért fontos szerepe és üzenete van mindabban, ami karácsonykor történt, és újra át kell gondolnunk mindazt, amit tőlük megtanulhatunk, mindazt, ami az ő életpéldájukon keresztül hozzánk szól és nekünk beszél. Talán tudják a testvérek azt, hogyha Jézus korában egy gyermek elé példát akartak állítani, akkor a pásztorokat maximum csak negatív példaként említették meg a családokban. Ha valaki megkérdezte a gyermekét, hogy mi szeretnél lenni, akkor inkább terelgették őket a rabbiság felé, a kereskedelem felé, a jó polgári állások felé, de a pásztorkodás semmiképpen nem tartozott ezek közé. Talán azért is volt ez, sokan így vélik, mert a pásztorok a foglalkozásuk miatt nem lehettek vallásos emberek. És azért Izraelben nem teljesen úgy volt, mint a mai napokban, hogy a vallásos embereket nézték le, hanem bizony azért, aki nem teljesítette a minimumot a vallás területén, inkább azt bélyegezte meg a társadalom. A pásztorok hivatásuknál fogva mindig a nyájuk mellett kellett, hogy legyenek, általában kint, a hegyekben, zord tájakon. Ők nem nagyon tudtak szombatot tartani, nem tudtak elmenni a zsinagógákba, és talán arra sem nagyon jutott idejük, hogy időnként elmenjenek a templomba imádkozni, vagy áldozatot bemutatni. De lehet, hogy nem ez volt ennek az oka, hanem elképzelhetőnek tartom azt is, hogy a pásztorok azért lettek pásztorok, mert alapvetően olyan emberek voltak, akiket nem érdekelt a tudomány, akiket nem érdekelt annyira a hit, meg a vallás dolga, és aztán választották maguknak ezt a hivatást. Minden esetre összefoglaltan úgy mondhatnánk mai szavakkal, hogy ők kicsinyke társadalmi megbecsüléssel bírtak. Nem volt nagy elismertségük. Nyilván ez azt is jelentette, hogy ha valaki találkozott pásztorokkal, akkor rögtön előítéletes volt velük szemben. Mindjárt tudta a velük találkozó ember, hogy itt sok jóra nem számíthat. Nem ezek fogják őt megtanítani az élet nagy dolgaira. Sőt, amit mondanak, abban lehet, hogy van egy nagy és hatalmas körítés is. Talán a beszédüknek a fele se igaz. Nos, ilyen emberek voltak azok a pásztorok, akik ott Betlehem mellett a nyájaikat őrizték. Mégis, amikor Lukács evangéliumában olvasunk róluk, akkor mindannyian érezzük azt, hogy Lukács nem csak azért beszél róluk, hogy egyszerűen említést tegyen erről a hivatásról, és említést tegyen arról, hogy na, voltak ott ilyenek is, hanem egyértelmű az, hogy ezeket a pásztorokat példaként állítja elénk. Példaként és bizonyítékként hozza föl a karácsony történetével kapcsolatosan az ő megjelenésüket. Nyilvánvaló az, hogy minden időben vannak társadalmi köztémák, amik körülöttünk forognak. Vannak olyan témák, amiket bedobnak, hogy mi arról beszéljünk, vannak olyan témák, amiknek mi magunk vagyunk a forrásai. A zsidó társadalomnak is volt köztémája ebben az időben, és ez az egyik köztéma, amiről mindenkinek volt valami látása meg véleménye, a messiás kérdés volt. Nyilvánvaló, hogy ezt segítette az, hogy római katonák glasszáltak ott az utcákon, és ahogy lenni szokott, a megszállás alatt az ember különösképpen is a szabadságról szokott gondolkozni és ábrándozni. Így a zsidók is várták a szabadítót. A messiást, aki ebből az emberileg lehetetlen helyzetből őket majd kivezeti. Lelkes emberek voltak a zsidók, de fölmérték azt, hogy a római birodalomban szemben valójában ők tehetetlenek. Ez egy világbirodalom volt, Palesztina, meg egy nagyon picurka kis területen néhány tíz vagy százezer ember közösségét jelentette. Ők tudták azt, hogy a római birodalmat nem fogjuk tudni magunkról lerázni. Ezektől nem fogunk tudni megszabadulni, valami nagy és külső segítségre van szükségünk, és ezt ők a Mesiásban látták. Egyre inkább úgy gondolták, hogy ha valamikor, akkor most itt az ideje annak, hogy a Mesiás eljöjjön, és szabaddá tegyen bennünket. Fölemeljen bennünket, a mi országunkat, a mi népünket. Kiűzze innen a pogányokat. Azt gondolom, hogy nem volt olyan ember Jézus korában, aki ne hallott volna erről, mert társadalmi köztéma volt ez. Ezt a témát még a pásztorok is ismerték. Ez egyértelműen kiderül Lukács evangéliumából, hiszen amikor megjelennek az angyalok és hírt adnak nekik a Mesiásról, akkor ezek nem kérdezik azt, hogy az meg aztán kicsoda, hanem nagyon jól tudják, hogy itt most miről van szó. Nos, ebben a pásztorok is jártasak voltak. Az is biztos, hogy Jézus idejében többféle forrása volt a Mesiás eljövetelével kapcsolatos váradalmaknak. Hát volt egy olyan forrás, amit úgy tűnik, hogy Jézus idejében nem vettek annyira komolyan, vagy nem is ismertek annyira komolyan, amely a szent iratokban eredt. Isten már a szent iratokon keresztül, a profétákon keresztül nagyon sokszor beszélt az ő népének az eljövendő Mesiásról, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen mindent elmondott Isten, ami úgy is következett be, ahogyan azt Isten előre a profétákon keresztül megmondta. Azonban volt egy másik forrás is, ami ismertebb forrás volt, és sokan ebből merítették a Mesiással kapcsolatos elképzeléseiket. Ez csak úgy lehetne összegezni, hogy a hagyomány. Bizonyos rabbik és tanítók már jóval Jézus előtt, több száz évvel Jézus előtt tanították a népet, és mivel nem ragaszkodtak annyira a kijelentéshez, amit Istentől kaptak a proféták útján, ezért a hagyományba elég sokféle meseszerű elem keveredett bele, aminek a forrása már nem vezetett vissza Istenig, pusztán egy-egy neves rabbiig. És hát azt mondták az emberek, hogy mivel ez a neves rabbi ezt meg ezt tanította nekünk, ezért az biztos igaz. Hát tudják a testvérek, mi emberek már csak így működünk. Nem mindegy, hogy ki mondja. És vannak, akik akármit mondhatnak, az emberek elhiszik nekik, mert az biztos igaz. Hát a zsidók is beleestek ebbe a hibába, és aztán Jézus idejére a Mesiás eljöveteléről, annak a körülményeiről egy nagyon erős hagyományokon alapuló elképzelés fogalmazódott meg, aminek azonban már egyre kevesebb köze volt csak ahhoz, amit Isten mondott el a Mesiás eljöveteléről. Tavaly voltam Izraelben, és amikor a Genezáreti tóra kihajóztunk, akkor érdekes látványban volt részünk, mert való igaz, hogy szép hegyek veszik körül a Genezáreti tavat. De ahogy az ember körülnéz ezeken a hegyeken, van egy olyan rész, ahol van egy meredek szikla, megtörik a hegyvonulat, és ott egy ilyen hatalmas sziklapad van, egy nagy szakadék, és már messziről látszik, annyira szembetűnő, hogy ott megszakadnak a hegyek. És amikor a naplementében fényképeztem ezt, és gyönyörködtünk ebben a szép természeti látványban, akkor az idegen vezetőnk elmondta azt, hogy hát tulajdonképpen a zsidó hagyomány úgy gondolja és úgy várja, hogy a Mesiás itt fogja letenni a lábát a földre, azon a sziklapadon. Az tulajdonképpen az a lépcső, amely a földet és a mennyet összeköti. És aztán elmondta, hogy a hagyomány úgy gondolja, és a zsidók úgy várják, hogy amikor majd oda megérkezik a Messiás, akkor a Jordán partján dél felé fog vonulni, egészen Jerikó magasságáig, ahol majd nyugatra fordul, hogy eljusson Jeruzsálembe. És az olajfák hegye felől fog Jeruzsálembe érkezni, azon a kapun keresztül, amit a mai jeruzsálemi óváros falán befalasztak, ez az úgynevezett aranykapu, amely a templom térre vezet, és azt mondják, ott fog a Messiás majd a templom térre lépni. Azt gondolom, hogy ennek a mostani elképzelésnek nem minden eleme létezhetett Jézus korában, de egészen biztos, hogy az alapjai már igen. És amit ebből most szeretnék kiemelni, az az, hogy az általános gondolkozás, testvérek, egy felnőtt Messiást várt. Valakit, aki készen érkezik ide a földre, abban az értelemben, hogy hivatásának, küldetésének tudatában van. És ahogy megérkezik, rögtön alkalmas és képes lesz arra, hogy szolgálatba helyezze magát, hogy ilyen hivatalos nyelven fogalmazzak, és elinduljon, és elvégezze a maga küldetését. Egész biztos vagyok, hogy ez az elem már Jézus korában is ott élt a közgondolkozásban. Amikor azt olvassuk, hogy Betlehemben Jézus születésének idején angyalok jelentek meg a város mellett az ott anyázó pásztoroknak, akkor azt olvassuk, hogy azt hirdették ezeknek az embereknek, hogy a Messiás, a megtartó, az üdvözítő most született meg. Most született meg. Ez az üzenet szembe ment azzal az általános elfogadott képpel, ami talán ott a pásztorok szívében is élt. Hogy nem egy felnőtt, mi az, hogy most született meg, ha mi nem így várjuk. Hát nekünk azt tanították, hogy ez egy daliás herceg lesz, hatalmas erővel, hatalommal, pompával fog bevonulni. Hát mi ezt várjuk, mi az, hogy most született meg? Hát mire képes egy csecsemő? Talán gondolhatták, na, mikorra lesz ebből Messiás? Mennyi idő még az, amikor ő eljut arra a szintre, hogy valamit tudjon tenni értünk? Nyilvánvaló, hogy megütötte őket ez a hír. Ezt tudták a mennyből érkező angyalok is, és mivel ilyen megütköztető volt ez a hír, beszélnek nekik arról, hogy van ám ennek, amit mi mondunk, igazolása, és mi mondunk nektek egy jelet, amiből föl fogjátok ismerni, hogy mi igazat beszélünk. Magyarán, hogy amit mi most mondunk, nem hazugság, hanem ez a valóság. És akkor megint hallanak valamit a pásztorok, ami még abban a korban is megütköztető lehetett, mert azt mondják a pásztoroknak az angyalok, hogy egy gyermeket fogtok fekve találni a jászolban. Testvérek, az ugyanúgy őrültségnek, elképzelhetetlenségnek számított Jézus idejében is, hogy valaki a gyerekét az istállóba viszi, mint ahogy ma is az. Akik nagyon idősek közöttünk, meg a háború alatt éltek, lehet, hogy emlékeznek ilyesmire, hogy az ember a kényszerben sok mindent megtesz, de azt nem tartjuk normális dolognak. Hát ezek azok a kivételek, amik olykor lehet, hogy tényleg megtörténnek, de az nem normális dolog, hogy valaki egy istállóban éljen, hogy a gyerekét egy jászolba fektesse be. Ez nem volt általános dolog Jézus idejében sem, annyira nem ment rosszul a zsidóknak. A pásztoroknak gondolkozni kellett. Ki fekteti a jászolba a gyermekét? És talán eszükbe jutott az, hogy Hát egy gyereket a jászolba tesznek, ott abba a családba nagy gubanc kell, hogy legyen. Akkor ezeknek semmiük nincs. Ezek erre kényszerültek, hogy az újszülöttet egy jászolba tegyék be. Ha egy család ilyen rosszul áll, akkor ugye érezzük, hogy egyre ellentmondásosabbá válik az, hogy egy ilyen helyről jön a messiás. Hajléktalanoktól fog megszületni a messiás. Az lesz itt a nagy csoda tévő, akinek még egy normális bölcső sem jutott. Hát ilyen családokból nem szoktak nagy emberek jönni, vagy csak nagyon ritkán. A pásztorok egyszerű emberek voltak. Nem voltak sötét elmélyű emberek, csak egyszerű emberek voltak. Mégis megdöbbent bennünket az, hogy amit hallanak, az megragadja őket. Talán idáig lebecsültük a pásztorokat, testvérek. De az, ami most történik ezután, az mindenféleképpen beszédes és érdekes. Mert miután látják az angyalsereget, nincs tovább mód arra, hogy gondolatokat cseréljenek, hogy beszélgessenek arra, hogy mégis hogy ez, mint ez. Azt látjuk, hogy eltűnik az angyalsereg, és mi történik? Hát ezek elhatározásra jutnak. És azt mondják, hogy ha egy ilyen jel igazolja az igazságot, hogy a messiás megszületett, akkor menjünk el, és keressük meg, hogy valóban igaz-e az, amiről most hallottunk. Magyarán úgy mondanám, testvérek, hogy minden okuk meg lenne ezeknek a pásztoroknak, ezeknek a rémegyszerű embereknek, hogy lesöpörjék ezt az egészet az asztalról. Minden okuk meg lenne rá, mert valahol itt a logika nem jön össze. Sehogy nem tudjuk úgy összerakni, hogy a végén ebből az egészből az süljön ki logikus, hogy tényleg a messiás született meg. Ők nem söprik le az asztalról azt mégsem, amit hallottak, hanem noha teljesen ellene mond minden elképzelésüknek, amit ők elképzeltek a messiásról kapcsolatosan, azt olvasjuk, hogy ezzel bátorítják egymást, hogy keljünk föl, menjünk el Betlehemig. Nézzük meg mindazt, amiről most hallottunk. Keressük meg a jelet, amely majd igazolja azt, amiről maga a hír szólt, hogy az üdvözítő eljött és megérkezett. Testvérek, talán sejtitek azt, hogy ezeknek a pásztoroknak nem volt egyszerű megtalálni Máriát, Józsefet és a gyermek Jézust. Betlehem nincsen messze Jeruzsálemtől, nem egy nagy város, de ha valakinek, ugye azt olvastuk itt, hogy ez éjszaka történt, hát ilyennyel támad, hogy menni akar keresni, az a szembe kell néznie, hogy hát ha bárhova bezörgetek, nem biztos, hogy az éjszaka közepén vagy hajnaltán örülni fognak nekem. Hát ezek a pásztorok elmentek és Betlehembe kezdték keresgélni azt a jászlat, amiben egy gyermek fekszik. Biztos vagyok benne, hogy itt-ott kérdezősködniük kellett. Ide-oda be kellett kopogniuk, és egész biztos vagyok benne, hogy sok kellemetlen megjegyzést kaptak. Amikor talán elmondták azt, hogy egy gyereket keresnek, aki jászolba fekszik. Na, ki szereti azt, ha éjszaka fölébresztik? És ráadásul ilyen blödséggel, hogy gyereket a jászolba, menjetek már, nem bírtok aludni? Vagy ez valami áprilisi tréfa, gondolná a mai ember? Vagy kandikamera, vagy mi folyik itt? Te ezért fölébreszteni, hogy gyerek a jászolba? Mégis azt olvassuk, testvérek, hogy ezek a pásztorok addig mentek, amíg végül megtalálták Jézust. Nem tudom, hogy végig gondoltátok-e már ezt, valaha is éltetek be. Hogy ez azért nem úgy volt, hogy ki voltak téve a útirányjelző táblák, hogy Jézus jobbra, aztán Jézus balra. Mit kereskedni kellett? Menni kellett utána. Ők ezt vállalták, és végül láttak. És azt olvassuk, hogy ők maguk is megerősítettek a jel által, ami egyúttal maga a Messiás volt, Jézus Krisztus, mert ő volt a jel is, meg ő volt az újszülött csecsemő is, akiben megérkezett a Messiás. Azt mondja róluk Lukács, hogy visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Ezek a pásztorok megerősödve távoztak el onnan Betlehemből, abból az istállóból, arról a helyről, ahol a Messiás érkezett, aki valóban gyermekként jászol bölcsőben feküdt. Testvérek, amikor látjuk az ő életüket, akkor azt mondtam, hogy Lukács példaként akarja őket elénk állítani. Azért meséli el és mondja el nekünk ezt a történetet, hogy mi tanuljunk abból, amit ő ezen keresztül el akar nekünk mondani, amiben Isten be akar bennünket vezetni. És talán az első és legfontosabb tanúsága ennek az, testvérek, hogy Isten kijelentése mindig igaz. Azt olvassuk, hogy a pásztorok is ide jutottak el, hogy Isten dicsőítsék mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogy Isten megüzente nekik. Testvérek, Isten kijelentése annyira igaz, hogy 2018-ban is minden szava, minden pontja és minden veszője megállja a helyét. És ha valaki keresi ma ebben a világban az igazságot, ha valakinek képe kell, hogy legyen a valóságról, akkor ezt egyedül a kijelentésbe fogja megtalálni. Lehet menni fűhöz, fához, tücsökhöz, bogárhoz, tudományhoz, misztikumhoz, de testvérek, ma is csak egy igazság van, ami a valóságot hitelesen elénk állítja, ez pedig Isten kijelentése. És Lukács azt akarja, hogy akik elolvassuk a karácsony történetét, bízzuk magunkat rá az Isten kijelentésére, arra, amit ő elmondott. Hogy mi ne kételkedjünk abban, hogy Isten mindig a valóságot tárja föl előttünk. Ez egy nagyon fontos jellemzője kellene, hogy legyen a mi keresztény életünknek, testvérek, hogy mi a világlátásunkat, a valóságlátásunkat a Szentírásból merítsük. Tudjátok, az ember mindig gyártja a hagyományokat. Van, amiket öröklünk, és van, amiket mi gyártunk. Ezek sokszor életbölcsességek, amelyeket vettünk, meg továbbadunk. Olyan életbölcsességek, amelyeknek sokszor köze sincsen Isten igéjéhez és Isten kijelentéséhez, de sokan ezekre helyezik föl az életüket. Közhelyek ezek, de mégis sokszor meghatározzák a mi életünket. Csak egészség legyen, szokták mondani sokan. Csak egészség legyen, ez az egy a lényeg. Ez is egyfajta hagyomány, amire sok ember fölteszi az életét. Csak egészség legyen. Azért tudjátok, hogy lehet élni igaz életet egészség nélkül is. És nagyon sok olyan ember van, aki nem egészséges, és mégis irigylésre méltó az élete. És én nagyon sok olyan egészséges embert ismerek, akinek egy fél percig nem akarnék a helyébe lépni. Testvérek, ezek hagyományok. Hagyományok, amelyekre föl lehet építeni az életet, de majd mindenki meglátja egyszer, hogy kinek volt igaza? Istennek, aki kijelentette nekünk az igazságot és a valóságot. Aki azt mondta az életről, hogy több az élet ennél. Több az élet annál, amit látunk, amit megélünk. Több az élet ennél. Sok ember nem akarja ezt elhinni. Azt mondja, nem, az élet ennyi. Amennyit én itt a 60, 70, 80 évem alatt ki tudok a fazékból meríteni, nekem annyi az élet. Ezért hajrá, minél többet a saját tányéromba meríteni. És vérek, végül Isten kijelentésének lesz igaza. Amikor odaállunk az ő ítélő széke elé, akkor mindenki szembesülni fog vele, hogy az élet nem ennyi volt. És mindenki szembesülni fog azzal, hogy az életben mi az igazi érték, meg mi az, ami veszendő benne. A keresztény ember a maga életét, a valóságot úgy fogalmazza meg, hogy mindent, amit ezzel kapcsolatban mondunk, Isten kijelentéséből igyekszünk kimeríteni. És Isten kijelentésére alapozzuk. Ezért kérlek benneteket szeretettel, hogy vizsgáljátok meg, hogy milyen alapokon nyugszik az életetek. És vizsgáljuk meg legalább karácsonykor azt, hogy mi mire számítunk. Milyen alapokra léptünk mi föl. És mik azok a biztos pontok, amikre rátettük a lábunkat, és azt mondjuk, hogy na, hát addig, amíg ez megvan, addig nincs nagy baj. Ez lehet a pénz, a munka, a család, meg minden egyéb dolog, ami egyébként fontos az életbe, csak nem jó alap. Mert az alap nem lehet más, mint Isten kijelentése. És az Isten azt mondja, hogy mindnyájan, akik megszülettünk, egyszer oda kell, hogy álljunk az ő ítélő széke elé. Az ő mérleget fog vonni a mi életünk felett. Testvérek, tanuljuk meg a pásztoroktól, hogy noha minden, amit ők talán hallottak és tudtak a Mesiással kapcsolatban, ellenkezője volt annak, amit a pásztorok hirdettek nekik, noha logikailag nem passzolt semmi, ők végül mégis a kijelentésnek hittek, és Lukács elmondja nekünk, hogy ennek milyen szép és csodálatos eredménye lett az ő életükben. Nem csalódtak, hanem azt olvassuk, hogy dicsőítették és magasztalták az Istent. Aztán az is igaz, másodszor, amit Lukács elénk állít ebben a példában, hogy noha ezeket a pásztorokat kezdetben nem becsültük sokra, a társadalom sem ismeri el őket, mégis úgy tűnik, hogy bennük ott volt az igaz hitnek a csírája, amely ott azon az estén szépen szárba is szökkent. Az igaz hitnek mindig vannak jelei, testvérek, amiket nem lehet eltagadni és letagadni. Az nem úgy van, hogy az egyik is azt mondja magáról, hogy ő igaz hívő, a másik is azt mondja magáról, hogy igaz hívő, és köze nincs annak az életmódnak, ahogy ők élnek egymáshoz. Ez nem megy így. Ez a demokráciában előfordul, hogy mindenkinek igaza van. Annak is, aki igen mond, meg annak is, aki nemet mond. Ezt a demokrácia képes összefűzni. Az Isten világában nem így van. Az igaz hitnek mindig vannak jelei. Az igaz hit csírái, az igaz hit szárba szökkenése mindig azon a vonalon indul el, testvérek, hogy van egyfajta kíváncsiság, amit a Biblia nem nevez bűnnek. Van egyfajta kíváncsiság, kívánság, ami az igaz hit kapcsán az ember szívébe meg kell, hogy szülessen. Az mindig jele annak, hogy jó úton járunk, hogy az ember kíváncsi Isten dolgaira. Nézzétek meg, a pásztorokat ott hagyták az angyalok, de ezek mit beszéltek? Azt beszélték maguk között, hogy menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amire üzenetet kaptunk. Ezek kíváncsi emberek voltak. És ez a kíváncsiság egy jó kíváncsiság, amikor az ember Isten dolgai felül kíváncsiskodik. Úgy is fogalmazhatnám, ha valakit zavar ez a kifejezés, hogy az igaz hitnek mindig jellemvonása az igényesség. Nem csak az, hogy én hallok valamit, aztán biztos úgy van, mert a lelkész ezt mondja, az egyház azt mondja, vagy éppen ez meg az azt mondta, hanem az igaz hitnek jellemvonása az az igényesség, testvérek, hogy én ennek utána akarok menni. Ha bennünk igaz hit van, akkor ennek jelei ezek a dolgok. Kíváncsiak vagyunk Isten dolgaira, igényesek vagyunk Isten dolgaira, és ez azt is jelenti, testvérek, hogy az igaz hit az mindig tudatosan cselekvő hit. Mert a kíváncsisága az igényessége mentén halad előre. Nem úgy volt, hogy a pásztorok azt mondták, hogy na menjünk el, nézzük meg, hogy igazuk-e volt. Hát mégsem menjünk el. Aludjunk, mert az jobb. Hanem miről olvastunk itt ebben a történetben? Minden szó fontos a Szentírásban, testvérek. Elmentek azért sietve. A hit, ami a szívükben ott csírázott, az szárba szökkent. Nem maradt egy halott dolog az életükbe, hanem élővé vált az ő hitük. És mindent vállaltak. Ezért vállalták a beszólásokat. Ezért vállalták annak az áldozatát, hogy valahogy csak rá kell akadni erre a Jézusra. Mert ott volt bennük egy kíváncsiság, és a igényességük mellé egy tudatos cselekvés is társult. Az mindig azt jelenti, testvérek, amikor valaki már tudatosan cselekszik, hogy az igaz hit munkál a szívében, növekszik a szívébe. Nagyon sokáig csak odáig jutnak el, hogy meghallják, érdekesnek tartják. Az, amikor kilépnek a templomból, vagy becsukják a ige hirdetést, amit hallgattak az interneten, akkor mind a vége szakadt volna mindennek. Nem, testvérek, az igaz hitnek a jele az, hogy az ember mindazok mentén tudatosan cselekszik, amit Isten számára kijelentett. És Lukács azt akarja, hogy ezt mi megértsük, akik olvassuk. Hogy azok a lenézett pásztorok mégis példák előttünk, mert komolyan vették az ő hitüket, igényesen, tudatosan, cselekedve, akarva indultak el. És egy harmadik dolgot is elénk hoz Lukács, mert azt mondja el ezekről a jó pásztorokról, a 17. versben, hogy elmondták, úgy tűnik, sokaknak. Nem csak Józsefnek, meg Máriának, hanem sokaknak azt, amit ők átéltek és megtapasztaltak. Nem csak azt mondták, hogy a angyalokat láttunk, mert ez persze, ez mindenki számára egy vonzó dolog. Ó, bárcsak láthatnám a megnyílt eget, bárcsak lehetne valami misztikus kalandom. Nem csak ezt mondták el, hanem azt, hogy hát mi miután ezt meghallottuk, elmentünk, megkerestük, ott volt, beszéltünk Józseffel, beszéltünk Máriával, úgy lett, ahogyan ezt nekünk az Úr az ő angyalain keresztül megüzente. És mit olvasunk? Mindenki csodálkozott azon, amit a pásztorok elmondtak nekik. Nem azt olvasuk róluk, testvérek, hogy ezek mondták ezeket a dolgokat, azt az emberek fitymálóan ellökték maguktól ezt. Hanem az emberek elkezdtek csodálkozni. Mind kezdtek csodálkozni? Azon, hogy a pásztorok, akik tudva levőleg, ahogy mondtam nektek, nem voltak a vallásos emberek mintaképei, azt hirdették Istenről, hogy minden igaz és pontosan úgy van, ahogyan az Isten mondja. Ezért dicsőítik az Istent. Hogy amit ő kijelentett, az igaz. Testvérek, az igaz hit, az meggyőződtséget jelent, és ami az ember meggyőződésé válik, az lesz az ember bizonyságtétele is. Mindig azt prédikáljuk, idézőjelbe teszem magunk körül, amiről meg vagyunk győződve. Amiről nem vagyunk meggyőződve, azzal kapcsolatosan kérdezni szoktunk. A prédikáció azt jelenti, hogy valamit kihirdetünk, az igazságunkat. Minden embernek vannak meggyőződései, amit prédikál. Prédikálunk a gyerekünk felé, az unokánk felé, a szomszéd felé. Sokszor prédikálunk a tévének, mikor ott valaki beszél, és még mondjuk az ellenkezőjét, hogy te olyan butaságokat beszélsz ott. Prédikáljuk a meggyőződésünket. Testvérek, az igaz hit is prédikálja a maga meggyőződését. Olyan nincsen, testvérek, hogy valaki találkozik Jézus Krisztussal, meggyőződik róla, hogy Isten kijelentése az igazság, és utána lapít a fűben. Hát ilyen nincs. Mert ha ez így van, az annak a jele, hogy nem lett meggyőződésünké még Krisztus. Hogy nem lett meggyőződésünké még az, ami ott karácsonykor megtörtént. Szeretettel emlékeztetlek benneteket, hogy Lukács példaként állítja elénk ezeket a rém egyszerű embereket. És azt mondja, hogy nézzétek meg. Kérdezték ők bárkitől, hogy akarja ezt hallani. Kérdezték-e maguktól, hogy mi mondhatjuk ezt? Nem. Mert amit átéltek, Az ő élő hitük, az folyt ki belőlük, ami az ő meggyőződésük volt, hogy Isten igaz, a kijelentés igaz. A Mesiás eljött, megszületett, ez az igazság. Nem máshonnan várjátok, nem máshogyan várjátok, mert itt van. Csodálatos dolog, testvérek, amit első nekifutásról, ezekből az egyszerű emberekből soha ki nem néznénk. Nem tudom, mi mit nézünk ki magunkból, de ennek az ünnepi ige hirdetésnek, Istennek az a célja, hogy egy kicsit elgondolkozzunk. Mert ha nincsen a szívünkbe és a lelkünkbe, testvérek, az igaz hit, akkor elveszett emberek vagyunk. De vajon honnan tudhatom meg, hogy ami a szívembe van, Istennel kapcsolatosan az igaz, valódi, megtartó hité vagy sem? Nézzetek a pásztorokra. Az igaz hit mindig Isten kijelentésén nyugszik. Isten személyén, Isten igaz voltán nyugszik. Ha igaz a hited, akkor igényes vagy, kíváncsi vagy, cselekvő vagy. Aki ezen a vonalon mozogsz, tevékenykedsz, gondolkozol, akinek az életét meghatározza az, hogy te Istennel kapcsolatban vagy. És ha igaz hit van a szívedben, akkor mint meggyőzött ember, olyan vagy, aki ezt nem rejti véka alá. Aki ezt elmondott, hogy az igazság Jézus Krisztusban van. Jakab apostol leveléből olvastam az igét, talán meg fogjuk most még inkább ezt érteni. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Ugyanis a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Jézus azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és élő hitünk legyen. Erre a hitre és bizalomra hív bennünket ma is. Amen. Kedves testvéreim, jertek most fennállva, válaszoljunk Isten igéjére, énekszóval, és így készüljünk az imádságra. A 329. dicséretünknek énekeljük az első, valamint az ötödik versét. A 329. dicséretünk első, valamint ötödik versét énekeljük. Itt állok jászolod felett. Urunk, azért fohászkodtunk, hogy beszélj a mi szívünkre, és köszönjük Te neked azt, hogy önvizsgálatra indítasz bennünket, mindazoknak a példáján keresztül, akik előttünk éltek, és akiket talán nem tartanánk sokra, de mégis látjuk életükből, hogy szívükben az igaz hit született meg és munkált, és ez meghatározója lett mindannak, amit ők tettek, cselekedtek és beszéltek. Köszönjük, Urunk, hogy a Te jelenlétedben rólunk is kiderülhet az igazság. És így köszönjük meg Te neked azt, hogy segítségül hívhatunk Téged, hogy fedd fel előttünk valóban a bennünk lévő hit, amelyel hozzád kötődünk, igaz-e, vagy csak valami tartalék, amit elvetni magunktól nem akarunk, de amely mégsem lett meghatározójává a mi egész életünknek, gondolkozásunknak. Kérünk Téged arra, hogy könyörülje meg rajtunk ebben a mi önvizsgálatunkban, hogy eljuthassunk a valóság meglátására. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket arra, hogy helyezzük csak életünket Te reád, a Te kijelentésedre, és nem fogunk csalódni, sőt, dicsőíteni fogunk Téged mindazért, amit láttatsz velünk, és amiben megerősítesz bennünket. Urunk, légy nekünk segítségül, vedd el a szívünkből a kicsinyhitűséget, az igénytelenséget, vedd el a szívünkből azt a hamis ragaszkodást, amellyel ragaszkodunk mindahhoz, amelynek nem Te vagy a forrása, nem Te vagy az eredete. Segíts, hogy odaadhassuk életünket, szívünket Te neked, a pásztorokhoz hasonlóan. Járhassunk a Te követségedben, hirdethessük a Te dicsőségedet, szerte ezen a világon magunk körül. Légy nekünk ebben segítségül. Amen.